Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Megmutathatóvá tenni a kimondhatatlant. Ezzel foglalkozik a Bliss Alapítvány. Halmozottan sérült, beszélni nem tudó embereket tanít meg arra, hogyan kommunikáljanak a világgal. Kálmán Zsófia gyermekgyógyász, orvos-jogász már beszélt a nagy generációban az alapítványról és saját munkájáról, hiszen 25 év alatt az ő vezetésével lett európai hírű az a munka, amit végeznek. A Bliss Alapítvány hasonlóan azokhoz az állami feladatot ellátó civil szervezetekhez, amelyek nem férnek be az új köznevelési törvény egyen dobozaiba, komoly veszélybe került. Mielőtt a nehézségekről esne szó, idézzük fel annak a beszélgetésnek néhány részletét, amely júniusban hangzott el a nagy generációban.
Sérült gyermekekkel már nagyon-nagyon régóta foglalkozom, de a problémának a jogi részével csak 95 óta, és én merem állítani, hogy 95 és 2013 között rengeteget fejlődött a magyar társadalom.
Természetesen a társadalom vagy a jogalkotás?
A társadalom is, az lett volna a mondatom következő fele, hogy a jog előrébb jár most, mint maga a társadalom, a jog esetben nem a valóság után kullog, hanem iránytűként működik, és megmondja teljesen világosan, hogy mi az, amit elvár a társadalomtól, hogy a sérült ember ugyanolyan ember, mint a többi. Végre valahogy kimondódott, hogy minden gyermek egyformán gyermek lehet Magyarországon, tehát a sérült gyermek a legsúlyosabbnak is jogában áll tanulni, közösségbe kerülni.
És tehát a gyakorlatban?
A gyakorlat az azt mutatja, hogy minél nagyobb városban él valaki, annál közelebb juthat a jog által meghatározott lehetőségekhez, minél kisebb városban, kisebb faluban él, annál nagyobb nehézségekbe, annál nagyobb korlátokba ütközik, és ez vonatkozik a társadalmi elfogadottságra is, hiszen egy nagyvárosban azért mégiscsak könnyebb, hogy úgy mondjam, elbújni, bár azok az anyák, akik buszon, villamoson hozzák, viszik a gyereküket, sokat tudnának mesélni azokról a komisz, gonosz, ostoba megjegyzésekről, amivel őket fogadják.
Ezeket elmondják neked, mikor megérkeznek?
Elmondják, persze. Hát, hogyha nem, akkor mikor jönnek, valamikor leülünk beszélgetni, és akkor elmondják. Szép-szép, amit doktornő mond, de hát azért tudja, hogy a múltkor is ez történt, meg az történt, meg amaz történt. Szóval tele vannak azért fájdalommal, meg keserűséggel, és minél kisebb a közösség, amelyikben élni kényszerülnek, annál inkább nagyobbak a súrlódási felületek. Halmozottan sérült ugye azt jelenti, hogy nem egy fogyatékossága van, hanem minimum kettő, tehát mit tudom én, mozgássérült és hallássérült, vagy mozgássérült és nem tud beszélni, tehát az mindig kombinációt jelent, és az mindig nagyon nehéz, nagyon rossz, nagyon súlyos. Ővelük kapcsolatban akkor talán még nem annyira terjedt el, de a 90-es évek elejére már elterjedt, és több ilyen intézményt láttam Skandináviában, Amerikában, Kanadában is, hogy ezek a nagyon súlyos gyerekek is normál iskolába járnak, és a normál iskolában van egy olyan részleg, ahol ők megkapják a saját fogyatékosságuk szerint szükséges, speciális képzést, fejlesztést, figyelmet. Aszerint, hogy vak, mozgássérült, hallássérült, ez az.
Ilyeneken. Tehát a dolog akkor is működik, illetve akkor is abba az országba, abba az osztályba tartozik, mondjuk a halmozottan sérült gyerek, hogyha egyetlen órán se vesz részt a többiekkel, de vannak olyan események, ahol ott van, és az osztály részének tekinti mindenki.
Az osztály részének tekinti mindenki. Ehhez természetesen az kell, hogy ne az legyen, hogy egy fogyatékos gyereket beültetnek egy normál osztályba, és azt mondják, hogy ez az integráció, és ott el van szépen, mint a befőtt, hanem ezt nagyon gondosan meg kell szervezni, és valóban ez a gyermek az osztály része, ott van az osztály tablón a többi között, és én nem is tudom, kinek tesz ez jobbat, de én úgy gondolom, hogy ez az épp gyermekeknek tesz sokkal jobbat, mert úgy nőnek fel, hogy tudják, hogy ilyen gyerek is van a világon, meg olyan gyerek is van a világon, tehát ők már nem lesznek diszkriminatív felnőttek, mert kiskoruktól kezdve megszokták, ja, hát ez olyan, mint a Dani, vagy a Tom, vagy az akárki az osztályból.
Kanadában a Nemzetközi Bliss Intézetben megtanultál egy úgynevezett Bliss nyelvet. Ez micsoda?
Ez egy grafikus kommunikációs módszer, rendszer, egy önálló nyelv, aminek az a lényege, hogy aki nem tud beszélni, az bizonyos rajzolt, grafikus jelképek megmutatásával fejezheti ki a gondolatait. Így alkottam meg azt a mondatot, amit bevezetőül mondtál, hogy megmutathatóvá teszi a kimondhatatlan. Az illető nem tudja kimondani azt, hogy engem ez bánt, vagy az bánt, vagy ez a bajom, vagy az a bajom, de meg tudja mutatni.
És ez hogy néz ki? Van egy kis zongora jellegű billentyű sora, amit magával hord, vagy hogy?
Nem. Hát az attól függ. Ezt így általánosságban nehéz megmondani, mert mindenkinek mások a fizikai adottságai, a szellemi adottságai, és ahhoz kell szabni azt az eszközt, amivel ő kommunikálhat a létező legegyszerűbb a világon. Egy A4-es papírlap, amire a pedagógus vagy a szülő felragaszt képeket, vagy rajzokat, vagy jelképeket, vagy fotókat, vagy ha az illető már tud betűket, akkor esetleg betűket. És a gyakorlat szempontjából mindegy lesz, hogy az illető szóval azt mondja, hogy ma kakaót kérek reggelire, vagy rámutat erre a bizonyos A4-es lapra, ahol van egy kép egy bögre kakaóval, és azt mutatja, hogy kérek kakaót, megmutatja a két képet. Hát ez így működik.
Halmozottan sérült emberekkel foglalkozik a Bliss Alapítvány. Most beszéltél egy módszerről, amihez az szükséges, hogy az illető halmozottan sérült ember gondolkodása az hasonlatos legyen egy épp ember gondolkodásához. Csak nem tudja magát kifejezni.
Igen. Többnyire azért nem tudja magát kifejezni, mert ugyanazok a károsító tényezők, amelyek következtében mondjuk megbénult az izomzata, a négy végtagja, ugyanazok a károsító tényezők a beszédközpontot, vagy a beszéd mozgató izmokat is károsították. Tehát a gondolkodása épp, csak nincsenek eszközei arra, hogy kifejezze magát, mert...
Ez egy drámai börtön.
Egyébként úgy is hívják angolul, hogy locked in szindróma. Be van zárva a saját testének a börtönébe, tele lehet gondolattal, érzelemmel, vágyjal, kételjel, kérdéssel, nincs kivezeti csatornája.
És ugyanazon az intellektuális szinten gondolkozik, mint bárki gondolkozhat.
Gondolkozhat, de hát ezt nem tudjuk addig, ameddig nem biztosítunk számára egy kivezető csatornát. Úgy szoktuk mondani, ő az, akinél input van, output nincs, tehát a kommunikáció bevezető csatornái működnek.
Tehát de megérti, kivezető, de nem tudja
visszaadni.
Igen,
de visszaadni. Kivezető csatorna nincs, nem tud reagálni, mert nem tud élni a természetes megszokott gesztusokkal, nem működik az arc mimikája, gyakran a fejbiccentő izmok sem működnek.
És a világ azt gondolja róla, hogy benne nincsen semmi, hiszen nem tudja megmutatni.
A világ egyenlőség jelet tesz a beszédhiány és a teljes értelemhiány közé. Pont. Aki nem tud beszélni, annak a feje fölött képesek úgy beszélni, mintha ott se lenne, mintha egy ülőpárna lenne a széken.
Miközben olyan gazdag lehet a belső világa,
igen,
mint akármelyik gondolkodó, beszélő.
Mint bárki másé. Igen, és erre nekünk nagyon sok példánk van, mert a kicsiken kívül foglalkozunk azokkal is, akik nálunk nőttek fel, és nem volt szívünk elküldeni őket, bár az általunk ellátott korosztályt már rég elhagyták. Ezek a felnőtt fiatal emberek profi módon tudják kezelni a számítógépet, önállóan használnak internetet. Noha van, aki a fejére erősített pálcával működteti a billentyűt, és van, aki mert nem mozog a keze, és van olyan, aki úgynevezett fejegeret használ.
Az milyen?
hogy egy kamera, egy webkamera követi a fejmozgását, és egy szoftver átalakítja a fejmozgást a képernyőn történő kurzor mozgásán. Nagyon nehéz. Aki eljön hozzánk látogatóba, legyen az egy riporter, vagy egy miniszter, beültetjük a székbe, és azt mondjuk, tessék használni a fejeket. És mindenki nagyon megdöbben, hogy ez milyen nehéz. De ezek a fiatalok megtanulták. És amikor megtanulja magát kifejezni, akkor kiderülnek a szenvedélyei és a szenvedései. Bizony ezeknek a felnőtt fiataloknak pokoli fájdalmat okoz az, hogy hát egy ilyen erotizált világban, ahol minden médiából, meg filmből, meg csatornákból csöpög az erotika, meg a szex, ő ebből kimarad. És akkor az ezzel kapcsolatos érzéseit, frusztrációit rendkívül nehéz feldolgozni.
Adni. Legfeljebb leírja, hogyha...
Hát nem is a leírás, hanem hogyha akad partnerhez, akivel meg tudja beszélni, akor hát beszélni, az nagyon...
Már beszélni úgy, hogy leírja, hiszen beszélni nem tud, mint igen. Tudjuk, de számodra ez természetes, számomra, hogy ezt a szót
igen,
használd.
Igen, tehát ő megmutatja a betűtábláján, vagy beírja a számítógépbe valamilyen módon.
Hogy szeretnék szerelmes lenni, mondjuk?
Vagy? Nem, leírja például, hogy ő X alkalommal volt szerelmes, leírja, hogy milyen nőről álmodozik, és a következő paragrafusban pedig leírja, hogy de tudom, hogy én nekem ebbe úgyse lehet részem.
De mi történik azokkal a halmozottan sérült gyerekekkel, akiknek az értelme is sérült? Ők ugyanúgy tudják használni ezt a bizonyos táblát, amiről beszéltél?
A kommunikációs táblát, igen, mert mindenkinek a saját szintjéhez kell szabni ezt a bizonyos táblát. Van nálunk most egy fejlesztő iskolai osztály, úgy hívják, hogy Sulibuli, és éppen most ősszel fogunk nyitni egy újat a nagy érdeklődésre való tekintettel, mert hogy a szülőknek igényük van arra, hogy a gyerek egyfajta iskolába járhasson, és itt elég sokáig nem derül ki, hogy egy gyerek valójában mire képes. Van úgy, hogy néhány év is eltelik, mire megtudjuk, hogy hú, hát ez nagyon-nagyon értelmes ez a gyerek, ezt ilyen vagy olyan irányba kell vinni, és egy másik gyereknél pedig kiderül, hogy sokkal lassúbb az értelmi fejlődési tempója, és akkor az ő tábláján például nem fognak megjelenni a betűk, hanem ott maradnak az általa is jól ismert kis színes képek és rajzok, és ő azokkal a képekkel tudja kifejezni magát. Ezt képkommunikációnak nevezzük.
Több könyvet írtál a sérült gyerekekkel kapcsolatban. A Tajgetosztól az esélyegyenlőségig, a beszélgetések a konyhában és a bánatkő.
Nem a gyermek a bánatkő, hanem az út van bánatkővel kirakva, amelyiken a szülőnek végig kell menni. És ez sajnos így van, ezen az úton végig kell menni. Ez majdnem olyan, mint a gyász, az állomásai is majdnem olyanok,
a születésétől való feldolgozása az állapotának?
Vagy a születés, vagy a baj bekövetkezte, attól függ, hogy mikor. Igen, mert van benne visszautasítás, tagadás, harag, depresszió, és el kell jutni a józan elfogadásig, mert csak akkor tud megtanulni élni a helyzettel. És ez az az út, ami bánatkővel van kirakva, és nekünk az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy segítsünk a szülőknek abba, hogy épp lélekkel tudják járni ezt az utat.